Az elmúlt héten egy gondolat volt bennem egész héten, és ezt szeretném most elétek hozni, ezt a kérdéskört, ami a Bibliában végigvezet, és tényleg úgy lesz, hogy elkezdjük, talán Mózesből is idézünk, ha jöttünk odáig, akkor Jelenésekből is. Tehát egy olyan téma, ami mindenütt ott van. Nem is csigázom sokáig, ez a testvér kapcsolat. Testvér közösség. Egyáltalán az a szó, hogy testvér. Arról nekünk mi, hogy gondolkodunk, egyáltalán mi jut eszükbe róla, hogy asszociálódtunk, milyen kultúrába élünk. Egy csomó minden befolyásolja ezt. Szeretném úgy előre bocsátani azt, hogy nem én vagyok ebbe a kompetens személyiség, aki erről tanítson. De Isten üzenetet adott, és ezt elmondom, vagy igyekszek elmondani. Majd lehet elmondok egy-két példát az öcsémmel való kapcsolatomról például, hogy eltelt vagy 8-10 év, amikor szerintem nem is nagyon telefonáltunk. És nem tudtam, hogy miért, mert ugye nem volt kapcsolatom vele. És egy-két ilyen pontokra rájöttem az életembe. No, testvéri kapcsolat, hát honnan kezdhetnénk? Az első testvérpár a Bibliában az egy pozitív példa, ugye? Tehát onnan megindul a pozitív dolog. Ádám és Évának az első gyermeke, első két fia, Kain és Ábel. Ugye elég jól kezdődik, nem? Tehát, hogy gondoljuk végig, van honnan. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha amikor evangelizálunk, és látjuk, hogy a világban az Isten kép mennyire megvan romolva, megvan bomolva, akkor ki tudjuk azt tűzni célul, hogy látjuk azt, hogy sok minden miatt van. Az apakép befolyásolja maga a kereszténység, amit okozott már a világba negatív értelemben, és ezért azt látjuk, hogy sokszor le kell romboljunk egy falat, ahhoz, hogy az evangélium el tudjon jutni, egyáltalán az Istenről alkotott kép az emberekben meg kell változzon. Ugye ezt sokszor tapasztaljuk. Tehát nem a nulláról indulunk, hanem a mínusz nagyon sokról a beszélgetésben, hogy egyáltalán egy falat leromboljunk, hogy az az Isten, akit elutasítasz, az nem az, akire gondolsz, hanem valami teljesen más. És most ugye a héten az jött elém, hogy a gyülekezeti szinten viszont a testvér képet kell Isten úgy helyre rakja bennünk. Hogy mit is gondol az Isten arról, hogy mi testvérei vagyunk egymásnak. Hogy ez hogy befolyásolja a testvérről alkotott képünk. Mert ugye mi az új szövetségbe, ezt azért elárulhatjuk így előre, mi azt mondja, testvérei vagyunk egymásnak. Újjászületünk. Majd reggel arra az énekre ébredtem, lehet, hogy el tudjuk majd ma énekelni itt közben, hogy újjászülettem, családtag lettem, vére folyik bennem. Családtag lettem, újjászülettem, és az ő vére folyik bennem. Hogy ez mit is jelent, hogy fiad vagyok, atyám. Ez nem csak egy ilyen kapcsolat, hanem egy olyan kapcsolat is, hogy testvérek vagyunk. És ez mit is jelent? És akkor látjuk itt először az 1 Mózes 4-ből olvasok néhány verset. Ugye megszületett Kain, és úgy nevezte el Ádám és Éva az ő fiát, hogy Kain, mert nyertem férfit az Úrtól. Áldásnak tekintettem, és aztán jött a másik gyermek, ismét szült az ő atyafiát, Ábelt. Ábel a juhok pásztora volt, Kain pedig földművelő. Ő pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vitt az ő juhainak első fajzatából, és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, mert miért is, Kain haragra gerjedett, és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragja, és miért csüggesztetted le a fejedet? Hiszen, ha jót cselekszel, emelfővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szól is beszél vala Kain Ábellel, az ő testvérével, az ő atyafiával. És olyan, amikor a mezőn voltak, támadt Kain Ábelre, az ő atyafiára, és megölte őt. És azt mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig ezt mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok én az atyám fiának. Látunk egy történetet. Ez az első testvérpár történet a világon. A világ teremtése után. Az első testvérpár története, és azon egy csomó olyan dologra ráismerünk, ami olyan úgy természetünkké vált. A bűnös természetünk. Ezt örököltük. Tehát próbálom mi azt mondani, hogy nem ilyenek vagyunk, De ezt örököltük mindannyian, hogy valahogy viszonyítjuk magunkat egymáshoz a testvéreinkkel, és van egyfajta vagy elvárás, sokszor azt mondjuk, hogy a szüleink mennyire elvártak, valóban van ilyen is, hogy sokszor ilyen negatív elvárások vannak, de ha nincsenek, még akkor is van egy ilyen előirányzott, hogy neki jobban megy, vagy rosszabbul, vagy ő hogy, hozzá hogy viszonyulnak. És hát mai pszichológusok mindenki elmondja, hogy itt a gyerekkorban, a testvérkorban eltöltött idő és ehhez való hozzáállás mennyire befolyásolja az egész életed. Az, hogy engem jobban kiemeltek, engem jobban szerettek a szüleim, vagy őt jobban szerették a szüleim. Őt jobban elfogadták, ő sikeresebb volt. Nekem az öcsémmel megszakadt a kapcsolatom, így 18 éves koromban elköltöztem, eljöttem otthonról, ő otthon maradt, és igazán, hát én nem vagyok ez a telefonálós típus, hogy akkor emlékszem, hogy mikor összeházasodtunk, akkor nagyon sokszor mondta a feleségem, hogy miért nem hívod fel a testvéredet? Hogy nincs, és egyszerűen úgy megdöbbentem, hogy nem hiányzik, hogy beszélgessem. Mondom, mit mondjak neki? Jó vagyok, oké. És egy idő után úgy fájt ez, és elkezdtem keresni, hogy mi lehet az oka annak, hogy nincs kapcsolatunk. Az öcsém közben olyan utakon járt, amit nem is tudtam támogatni. Elvált, elhagyta a családját, új menyecske, majd megint, stb. És ott volt romokban az élete. És nem volt kapcsolatom vele. És amikor fölhívtam, akkor szinte mindig csak mondtam volna neki, hogy mit csináljon másképpen. De úgy nem volt kapcsolatom vele. És emlékszek rá, hogy amikor már nagyon-nagyon csődbe ment az élete, akkor elhívtuk egyszer így hozzánk, vagy nem is hozzánk, a szüleinkhez jöttek el, Vecsésen laktunk, és átjött hozzánk, emlékszem, egy ilyen karácsonyi este volt, beszélgettünk, és akkor elmondtam, hogy figyelj, nem tudom, mi az, ami köztünk van? Miért nem szeretjük egymást úgy igazán, mint testvérek? És akkor azt mondta, hogy te nem tudod. Ezt nagyon meglepődtem, és mondtam, hogy nem. És akkor mondta, hogy hát, mikor te eljöttél, akkor szüleim folyamatosan azt mondták, hogy hát a Janika ezt másképp csinálná. Más lenne. És folyamatosan egy ilyen elvárás volt benne, és mondtam, hogy erről én nem is tudok. Bocsáss meg ezért. És úgy éreztem, hogy egy ilyen fal elkezd leomlani köztünk, hogy az a fal, ami oda került, az a sok elvárás, meg sok minden miatt, az úgy elkezdett leomlani. És mondtam, hogy figyelj, egy cseppet nem vagyok külön, mint te. Látom, hogy elrontottad az életedet, de én is elrontottam. És az Isten hogy könyörült rajtam. És annak örülök, hogy az Isten megfordította az ő életét, és most átadta az életét az Úrnak, és elkezdte őt megáldani. De hogy a testvéri kapcsolat, az nagyon sokat, sokat jelent. Ott vannak azok az elvárások, ott van, hogy figyeljük, hogy egyik. Egyből ott volt az irigység Káinba, ott volt az irigység. Hogy a másikat miért jobban megáldotta Isten. Nem egy jó kezdet. De figyeljük meg ezt a mondatot a végén, mert erre majd vissza fogok térni, hogy mit mondott Kain? Avagy őrzője vagyok-e én az én testvéremnek? És figyeljük meg ma a kereszténységet, előreugrok, hogy ez a gondolkodás benne van-e, vagy nincs benne. Hogy állunk ehhez a mondathoz? Mert ez a mondat az első nagy bűneset, testvér bűneset kapcsán született. Ez a káini gondolkodás. A testvér kapcsolat is olyan, mint testvérkép, az itt megromlott. Mind ahogy minden egyébként a bűneset kapcsán elromlott, de azt mondjuk, hogy a kereszten minden helyreállt. Énekeltünk is ma róla, hogy minden helyreállt a kereszten. Minden más lett. Most nem fogok végigmenni az Ószövetségem, mert inkább majd átevezek majd az Ószövetség területén, de ha van kedvetek, nyugodtan tanulmányozottok ilyen ószövetségi történetet. Nagyon kevés olyat találtam, ahol a testvérpár, a fizikai testvérpár, Izrael életében is majd, olyan jól tudott együtt lenni, nem? Állandó dolog volt ez a testvérharc. Ez a testvér dolog. Nyilván ebbe belekavart az is, hogy Ábrám elhívása után, most már itt tartunk Ábrámnál, ugye az atyai áldás, az öröklésnek az áldás, az első szülötti jog, meg ilyesmi is, az bekavart ebbe a testvértörténetbe, Jákob és Ézsaunál például. Ott van például, hogy nem sokat megyünk tovább, Jákobnak a fiai, ott van József története. Ismerjük. József utolsó előtti gyerek volt, tehát se utolsó nem volt, se a legelső. De hát azért mégiscsak egy dolog volt, amit megemlít a Biblia, hogy ő egy ilyen kis kedvenc gyerek volt. Volt neki egy szép ruhája, kapott szép ruhát. Álmodott is valami nagyokat, hogy mi is fog történni, ezt el is mondta, ezért azért annyira nem szerették a testvérei. És ott van Ábrahám, akit Isten kiválasztott arra, hogy rajta keresztül benne áldasson meg a Földnek minden nemzetsége, és a következő generációkban pedig ez a káini gondolkodást látjuk azonnal visszajönni. Nézzük meg, amikor József elmegy a testvérjéző mezőre, hogy vigyenek is eledelt, elküldte az apja, mert ők kint dolgoztak, akkor mi történik? Ahogy elkezdték messziről meglátni, mit kezdtek el mondani? Jön az álomlátó, de előtte még azt mondták, hogy öljük meg. Öljük meg. Szabaduljunk meg tőle. Ez volt a cél. Volt két ember, aki kicsit józanabb volt, és azt mondta, hogy hát összes Juda, hogy meg Ruben, akik bizonyos dolgokból segítettek, hogy ne a gyilkosság legyen belőle. De az első ötlet az volt, hogy szabaduljunk meg tőle. Szabaduljunk meg, mert ő valahogy ki van választva. Hasonlították magukat hozzá. És akkor meg is történt, hogy eladták majd Józsefet, emlékeztek rá, és végül nem ölték meg, de az álom az beteljesedett. És József, mikor találkozik velük, majd Egyiptomba, akkor valami teljesen más. Nem egy bosszúállás volt benne, hanem egy rávilágított az ő tettükre, de megütötte a fülemet az a mondata, hogy mondta, hogy van-e még testvéretek? Hogy neki ez a testvéri kapcsolat igazán fontos volt. Van-e még testvéretek? És hát, mert Benyámin nem volt ott, majd el kellett hozzák, ismerjétek a történetet. 1 Mózes 37-ben van, nyugodtan olvassátok el ezeket a történeteket. Aztán ugye a héten olvastam a Dávidról. 1 Sámuel 17-ben olvasunk arról, hogy Dávid is, még korábban olvasunk arról, hogy Sámuelben, hogy Saul volt a király, ugye, és Isten megvetette Sault, és Sámuelnek Isten megmutatta, hogy Dávid lesz a következő király. Föl is kente őt, de hát még nem jött el az ideje. Úgyhogy még otthon élt, ugyanúgy jókat őrizte, a bátyai pedig nagyok voltak, és mivel háború volt, ezért kimentek, a három nagyobb az kiment a háborúba. És amikor Dávid de ott elküldi az apja, hogy vigyen nekik eledelt a testvéreinek, hasonlít a József sztorihoz, hogy kiküldi eledellel őket, az apa, elmennek, és akkor Dávid elkezd megszólalni valami benne, amikor hallja, hogy az a Góliát, az a filiszteus, az szidja az ő istenüket, az Izrael istenét. És elkezd benne megszólalni, és mondja, hogy hát nincs egy ember Izraelbe, aki kiállna az Isten nevébe. Hagyjuk ezt a gyalázkodást. És amiközben ott beszélget így emberekkel, akkor meghallja a három tesó, hogy a Dávid ott beszélget, és mit olvasunk ott? Nagyon megharagodott rájuk. Nagyon megharagudtak. És azt mondták, hogy menjél haza, ne akarj te itt hősködni. Nehogy már hős legyél. Gondolták, te vagy a kisebb. Mi az, hogy... Pedig ahogy tudjuk a történetet, ha ez nem történik meg, ha Dávid nem vállalja fel, akkor elég gáz lett volna ott a történet. De az Isten megmentette Dávidon keresztül. És Dávid nem látom sehol, hogy bosszút forralt volna a testvérei ellen, vagy mondta volna nekik, hogy na látjátok, nem csak szájhős vagyok, hanem megöltem a Góliátot. Hanem igazi testvér maradt. De láthatjuk egyébként Izrael népe között is ezt a testvérharcot, egész végig húzódik, ketté szakadt királyságba is, Izrael és Júda között. Zakariásnál szülvastuk, hogy felbontottam a testvéri viszonyt Izrael és Júda között. Az Isten ezt a testvéri viszonyt, ezt úgy egy szövetségnek, másik helyen úgy olvassuk egyébként Aggeusnál, hogy szövetség, testvéri szövetség. Mert valóban, ahogy a házaskúzus, majd erről is lesz szó, hogy újraindul házaskúzusok, azt mondjuk, hogy a házasság egy szövetség. Gyermekek ebbe a szövetségbe születnek, és ők azonnal szövetségesei egymásnak. És ahogy mi beszületünk a Krisztus családjába, mi szövetségesei vagyunk egymásnak. Láthatjuk egyébként, most így csak címléptek be az új szövetségbe érkezve, igaz, még az ószövetség, az evangéliumok ott zajlik, csak a kereszthaláltól van új szövetség, ugye az új szövetségnek a vére, addig még az Ószövetségben van, csak az Új Szövetség könyvekben van leírva ezek a történetek, de az Úr Jézus már az Új Szövetséget hirdette, és ő beszélt és prédikált. Ő maga is a testvérén is gondolkodtam, hogy ez hogy jön ide. Jézusnak milyen volt a kapcsolat a testvéreivel? Hát nem sokat tudunk róla, így. Annyit látunk, hogy az anyjával együtt egyszer elmentek, hogy nézzék meg, hogy valami gáz lehet a Jézussal, mert szóltak mások is, hogy inkább vigyék haza, nehogy itt problémák legyenek. És akkor Jézus kiállt, és azt mondta, hogy népre nézett, azok, akik hallgatták, hogy akik hisznek bennem, akik engem követnek, ők az én testvéreim. És ez már egy profécia volt ránk nézve, hogy mi az ő testvéreiké váltunk. Nekem nagyon tetszik az, hogy az Úr Jézus példát mutat így a fizikai testvérekkel kapcsolatban is, és a tanítványaiban, 12 tanítványban, mikor elhívta 12 tanítványt, akkor azt látjuk, hogy két testvérpárt is beválasztott. Jakabot Jánost, és Simon Pétert, és András volt az ő testvére. És én nem látom végig egyébként, hogy ők ilyen testvéri viszony, rossz viszonyban lettek volna. Valaha is tanítványság alatt volt, amikor volt nézeteltérés, bármi, de nem látom így. És ez egy olyan jó példa, hogy az Úr Jézus ezt már az életébe elkezdte megpecsételni és helyreállítani. Szeretnék rátérni két új szövetségi példára. Két olyan példára, amit az egyik az Úr Jézus, amit mond, egy példázatot, és ebből a szempontból kezdjük el figyelni a testvéri kapcsolat szempontjából. Az egyik a tékozló fiú története, két fiú, direkt így ilyen manapság így arányosan kell választani, és két lány története, a Mária és a Márta esete. Milyen testvérek is voltak ők. Tékozló fiú története ugye ismerjük, a Lukács 15-ben van megírva. Nem fogom felolvasni az egész történetet, gondolom, hogy ismeritek a tékozló fiú történetét nagyjából mindannyian. Ugye volt egy, úgy kezdődik a történet, hogy ez apának volt két fia. És ez nagyon fontos, hogy az elején már azt mondja, hogy apának volt két fia, hogy a másik fiú nem itt lép a történetben majd, amikor történik, hanem innen már, hogy apának volt két fia. Azt is tudjuk, hogy az idősebbik volt, aki majd otthon maradt, és a fiatalabbik volt az, aki föllázadt, elment, és eltékozolta a vagyonát, stb. Érdekes dolog, hogy csak én megfigyelés szempontokat szeretnék idehozni, hogy a báty nem vesz részt abba a diskurzusban, legalábbis a történet szerint, amikor a fiú elmegy otthonról. Érdekes megfigyelni, hogy nem megy oda az apjához, hogy figyelj apa, nekem ő a testvérem, beszélek én vele azért. Tehát nem tesz kísérletet, hogy ott maradjon. Nem indul meg, nem foglalkozik vele, hogy mi is történik. Valószínű, hogy mivel egy gazdaságról van szó, és azt mondta, hogy add ki nekem a vagyonomat, azért volt benne egy kis bosszúság, hogy egy vagyon fele el fog tűnni most, vagy egy nagy rész el fog tűnni a gazdaságból, és mi is történik ezzel. Ezt látjuk, hogy bosszantotta majd végén, ahogy viselkedik abból, hogy ez a történet nem annyira tetszett neki, hogy kikérhette, és ő elmehetett. Hogy élhette meg a bátya, hogy fogja magát a fiú, és csak úgy engedi az apja, hogy elmenjen. Ki is adja neki a részét. Vagy milyen lehetett a testvérképe az öcsnek egyébként. Azon is gondolkodtam, hogy annyira őt se érdekelte, hogy mi lesz a bátyjal. Hogy eddig ketten voltuk az apánk mellett, aki a terhet viseltük, most már csak ő marad. Nem igazán érdekelte, hogy ő terhet visel is, és ezért kár éri őt. Egész egyszerűen magával foglalkozott. Ne, ő most lázad, neki most nincs semmi, én önmagamban fogom magam és elmegyek. És ismerjük a történetet, hogy eljut a fiú egy mélypontra, és a mélypontban se látom azt egyébként, hogy azt mondja, hogy hú, de jó kapcsolatom volt a testvérem, mert visszamennék, hogy jót bulizzunk a tesóval. Nem. Sőt, lemond a fiú jogról, nem is vágyott a testvéri kapcsolatra. Egy dologot látott, hogy sokkal jobb volt ott addig, és visszamegyek szolgának, de az atya ezt nem engedte, hogy szolgának menjen vissza, ismerik a történetet, hanem azonnal, amikor jött a fiú vissza, akkor eléje szaladt, kinyújtotta a karját, és előhozott a legszebb ruháját. József nem emlékeztek a ruha, a szép ruhának a kedvenc. Előhozta a kedvenc ruhát. A legdrágább állatot leülette, hogy még ez is probléma legyen. Összehívott egy vendégséget, és azt mondja, hogy öröm van most nálunk itt, mert ez a fiú, aki elment, az most megtaláltatott. Mi van a vagyonnal? Eltékozolt mindent. Az atya csak azt mondja, hogy egy dolog fontos. Elveszett, és megtaláltatott. Most már megvan a fiam. Azt hallottam erről a történetről nem régen, hogy ennek a tékozló fiúnak egy mázlia volt. Hogy nem a báty ment vele találkozni. Hogy nem a báty ment oda találkozni. A farizeusoknak mondta ezt a példázatot, és ők jól értették ezt a példázatot, hogy a báty arról szól, aki most ott van, és az atyának a fia. Ugyanúgy fiúnak nevezi őt is. Ő nem szolgának mondja. A nagy fiú, a báty, ő mondja magát rabszolgának otthon. Ő se értette a fiúi kapcsolatot se, és a testvéri kapcsolatot se. Ha ez a báty ment volna ki, hogy fogadja, akkor ahogy olvassuk a történetet, azt mondja, hogy ez a te fiad, így mondja az apjának, nem azt mondja, testvérem, ez a te fiad, itt is egy falat gyorsan felhúzunk, hogy ez a te fiad, elment, eltékozolt mindent, olyat is tudott, amit máshogy nem hallunk, hogy parázna kapcsolatban élt másokkal, és lehet, se véletlenül mondta, mert ha parázna kapcsolatban élt, akkor meg kéne kövezni, ugye? Hát ha báty ment volna ki előre, akkor lehet összeírette volna, hogy kövezés van. De minden esetre nem így ilyen kinyújtott karra ment volna a báty oda. Volt benne harag, volt benne gyűlölet, volt benne értetlenség. Hogy lehet az, hogy az én apám jobban értékeli őt, aki most ért meg, és olyan áldásokban részesülhet, holott én szolgálok éveken keresztül. Rabszolga munkát végzek a gyülekezetbe éveken keresztül, és ott van az, aki most ért meg, tudom, hogy milyen mély dologban volt, drogozott meg, mindenféle dolgokba élt, és az Isten elkezdi kiemelni és megáldani. Hogy lehet ez? És indult benne egy nagy féltékenység. Ott van Mária és Márta története. Lukács, három epizódot szeretnék ide emelni elétek. Lehet, olvasunk belőle, lehet, hogy nem. Ott van első történetként, hogy Mária, Lukács 10-ben találkozunk vele, hogy Jézus ment, és ezt úgy olvasunk már eleve, hogy betért egy Márta nevű asszony házába. Tehát ő volt az idősebb is, itt is egyébként, Márta volt az idősebb. Márta volt az, aki szorgalmas volt, aki a gazdasággal tudott bánni valószínű, tehát hogy az ő házába ment be. És Mária pedig az az érzelmi ember volt. Az az érzelmi keresztény ember volt, aki mikor Jézus megjött, és elkezdett tanítani, akkor semmit nem érdekelte. És mondja, hogy Jézusnak már tudom, hogy szólj már neki, hogy jöjjön, segítsen, mert mindjárt kaja idő van, és kéne valamit, ő is segítsen. És azt mondja, hogy hagyjad, Márta. Ő a jobbik részt választotta. Hát Máriának aztán még jobban. Nem? Megvédett Jézus. És ott maradhatott. De Mártában volt egy valószínű akkor egy ilyen kis, hát nem düh, egy ilyen picike kis tüske, kis arak, hogy én egyedül itt szolgálok, gürizek, teszek mindent, én vagyok a szolga lelkű, szolgálok, és nem is segít nekem. És itt is van egy ilyen kapcsolat. Ő pedig oda megy, és de jó, az Úr Jézus jelenlétébe. Ugye? Én szolgálok, ő meg idejön, és akkor mikor, Uram, tégy már igazságot, hogy ez itt is jól érzi magát, és áldást kap. Pedig egész héten semmit nem szolgál. Én meg minden szolgálatban benne vagyok, mondja Márta. Értjük, ma gyülekezetben. Akkor, Uram, tégy igazságot köztünk. És akkor Jézus azt mondja, hogy Mária a jobbik részt választotta. Hát ez ilyen hideg zuhany, nem? Azért csak szükség volt a Mártára, nem? Tehát azért csak szükség van, hogy valaki szolgáljon meg. Hát éhen maradtak volna, hogy valaki felszolgálja az ételt. De ott volt benne egy ilyen tüske. És akkor lezajlik ez az eset. Jó családi barátok maradnak, ugye, ezzel a családdal, és van nekik egyébként még egy testvérük, akit úgy hívnak, hogy Lázár. És egyszer csak jönnek a tanítványokhoz, ismerősök, és mondják, hogy Jézus, gyere, mert az az ember, akit te nagyon szeretsz, aki a te barátod, ebből a családból, a Lázár, ő haldoklik. Ő beteg. Meg fog halni. És akkor Jézusról azt olvassuk, hogy még egy kicsit időzött ott, ahol éppen volt, még vagy 2 napot, és akkor elment. És addigra meghalt Lázár. Mária és Márta jól tudta, hogy mikor üzentek, azt is, hogy hol voltak, és azt is, hogy mennyi idő kellett volna Jézusnak, hogy odaérjen. És kiszámolták, hogy van -2 nap. És hát eléggé meg voltak sértődve Jézusra, nem? Ott van az a 2 testvér, egyik ilyen beállítottságú, ez a szolgalelkű, de erős lelkületű. A másik egy érzelmibb ember, ilyen érzelmi. És látjuk, hogy Jézus közeledik. János evangéliumában van ez megírva a 11. részben. Jézus közeledik hozzájuk, és tapintatos lévén Jézus tudta, hogy most egy picit lehet, hogy haragszanak rám, mert késtem. Nem is ment be odáig, hanem megállt kint. Megállt kint a faluba is, és csak jelezte, hogy itt vagyok. És Márta kimegy hozzá János 11. részbe. Nem? 10. részbe, bocsánat. 10. Ott volt. Igen, köszönöm. Márta azért, mikor hallotta, hogy Jézus 20. verstől jön, elébe ment, Mária pedig otthon maradt. Ez az eddigi ismeretükből, amennyire megismertük őket, ez olyan természetes. Márta elmegy cselekedni, a Mária most éppen meg van sértődve, nem? Vagy legalábbis nagyon meg van zavarodva, érzelmileg. És azt mondta Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Eddig a mondatban egyeznek ketten. De nézzük meg, hogy Mártának milyen hite van. Azért nem. Ennek, aki úgy mondjuk mi nem a legjobb részt választotta, hanem ő szolgált, és erős volt a hétbe, azt mondta, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. És azt mondta Jézus erre neki, feltámad a te testvéred. Mártával belemegy egy olyan mély beszélgetésbe, amivel Máriával nem lehetett volna ebbe az állapotba. Ugye volt egy kis tüske Márta életében korábban, ismerjük, hogy ő szolgált, ő meg tudott figyelni, és milyen jó. És most elérkezünk ehhez a történethez, amikor egy mély állapot van, és akkor Márta mondhatta volna Jézusnak, a báty szerint, a tékozó fiú báty szerint. Ugye? Nézd meg, Jézus! Én legalább ide jöttem. Ő nem jött ide. Tudta, hogy jössz, nem jött ide. Nézzük meg, hogy Márta elkezd cselekedni. Először mondta neki, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, Jézus pedig mondta neki, hogy én vagyok a feltámadás, az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. és aki csak él, hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És Márta megvallotta, hogy igen, hiszek benned. Hiszem, Uram, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek a fia, aki a világra jövendő vala. Ezt egyedül Péter mondta még el az Új Szövetségbe. Egy olyan megvallást tett, amit akkor még nem kellett volna tudjon. Egy nagyon nagy megvallást tett Márta. És amint ezeket mondotta, elment, és titkon szólította az ő testvérét. És mit mondott neki? A mester itt van, és hív téged. Nem tudom a történetből, hogy valóban mondta Jézus neki, hogy küld ki Máriát. Nincs benne a történetben. És én azt hiszem, hogy nem is mondta Jézus. Egész egyszerűen Márta nem úgy viselkedett, mint a báty a tékozó fiú történetében, hogy most ígya meg ennek a levét. Üljön csak ott. Hanem látta, hogy az ő testvére most egy nagy megbotránkozásban, egy nagy önsajnálatban, egy nagyon mély érzelmi állapotban van, és oda ment, és azt mondta, figyelj, Jézus hív téged. Milyen nagy szükség van az ilyen Mártákra, nem? Hogy egész egyszerűen érzik azt, hogy szüksége van ennek a testvéremnek arra, hogy tudja azt, hogy Jézus nem hagyott el, nem az, aki direkt nem jött ide két napig, hanem itt van, és most hív téged. Gyere, menj oda Jézushoz, mert hív téged. És elkezd közben járni az ő testvéréért. Egy óriási változás van itt Mártában, nem? A Lukács korábbi Mártában, és most. Most nincs benne tüske, hanem látja, beljebb látott. Kapott egy kijelentést, hogy kicsoda Jézus, és ebből megváltozott a szíve. És hogy ez a szív megváltozott, akkor nem az érdekelte, hogy én hogy gondolkodok, és a Mária hogy gondolkodik. Én milyen beállítottságú vagyok, ő milyen beállítottságú. Ki az igazi hívő? Ki az, akinek ami fontosabb? Hanem egész egyszerűen belelátott a testvére szívének az állapotába, és tudta, hogy egyedül Jézus tud ezen segíteni. Nem tudta, hogy mi fog történni most, de azt tudta, hogy a testvérének Jézusra van szüksége. És oda ment, és oda küldte, azt mondta, Jézus hív téged, menj oda! Nem azt mondta, hogy avagy őrzője vagyok én az én testvéremnek. Kell-e én tegyek érte valamit? De hát igaza is van most. Hanem egész egyszerűen azt mondta, hogy oda ment, ott hagyta Jézust, elment, és azt mondta, hogy menj, mert Jézus hív téged. És ott van ez az állapot. Micsoda nagyszerű változás ez egy testvér állapotban. És oda ment Mária egyébként. Amikor ezt meghallotta, akkor egyből kiment. Jézus még mindig ott volt, és mindig várta. Nem indult el még, hanem megvárta, hogy Mária odaérjen. Mária, amikor odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, és lábaihoz esett, és ezt mondta. Uram, ha itt voltál volna, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus engedte, hogy kiöntse a lelkét. Jézus, amint látta, hogy sír, és sírnak vele együtt a zsidók, megrendült lelkébe is, együtt sírt Máriával. Milyen kemény volt Jézus Mártával, nem? Neki azt mondta, hogy te nem hiszed, hogy föltámadnak, nem hiszed, hogy van hatalmam. És tett egy megvallást. És itt van Mária, aki nincs ezen a szinten. Ő egy mély fájdalomban van. Jézus lehajolt, meghallgatta és együtt sírt vele. Azt gondolom, hogy Jézus úgy kezel bennünket, amire szükségünk van. Egyenként. És ez egy nagyszerű dolog, hogyha ezt elkezdjük felfogni, hogy mi testvérek vagyunk, de nem pont úgy érzünk, nem pont úgy látunk. Nem azok az elhívásaink. Nem úgy érzünk dolgokat. De Jézus pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. És mi nem fizikai testvérek vagyunk most egymásnak, hanem szellemi testvérek. Jézus Krisztus által vagyunk testvérek egymásnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a Szent Szellem van bennem, mint a testvéremben. És az kijelenti, mire van szüksége a testvéremnek. Hogy menjek hozzá? Hogy küldjem Jézushoz? Mikor sírjak vele együtt? Amikor az evangéliumok tanítanak meg a levelek bennünket, hogy hogy viszonyuljunk mi testvérek egymással, hogy sírjunk a sírókkal, örüljünk velük, meg hogy viszonyuljunk, hogy szeressük egymást. Ezek nem ilyen parancsolatok, hanem ez a helyreállított testvéri kapcsolatnak a gyümölcse. Az egyenes ágú következménye. Csak bemutatja, hogy ez a helyes. Ez következik ebből. Ez fog létrejönni. Ha mi valóban szellemben testvérek vagyunk, leszünk egymással. És vagyunk egymással. Óriási változás volt mindkettőben, én azt gondolom. És ezt az óriási változást egy részre tovább kattintunk, akkor látjuk. Az Úr Jézus elment hozzájuk még egyszer, pont akkor, amikor ment föl Jeruzsálembe. Bement ehhez a testvér párhoz, sőt, már Lázárhoz is, mert föltámadt, és ott volt köztük. És ott volt még egy csomó ember. És nézzük, hogy mi változott. Márta mit csinált 11. részben? Felszolgált. Mária mit csinált? Hallgatta. Változott valami? De. A Márta nem mondta, hogy a Mária miért nem szolgál. A Márta nem mondta. A Mária pedig már nem csak hallgatta, hanem benne valami nagyon nagy dolog történt. A legdrágább kenetet megvette, és bekente Jézusnak a lábát. És Jézus erre azt mondja, hogy mikor mondták, hogy hát ez azért túlzás, meg stb., hogy hagyjátok, mert az én temetésemre vette. Ahogy Márta korábban kapott egy kijelentést, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, Mária is kapott egy kijelentést, látjuk a cselekedetéből. Hogy Jézusnak most arra van szüksége, hogy meglegyen kenve az ő lába, mert nem sokára föláldoztatik. Két kicserélt embert látunk. Testvérek, de együtt szolgálnak. Egyik vézi ezt a szolgálatot, másik pedig azt a szolgálatot. Egyik ad Jézusnak és a tanítványoknak egy olyan ételt, ami talán az utolsó vacsora előtt az utolsó volt, ahol megvendégelték őket. És Mária pedig készíti Jézust arra az áldozatra, amit meghozott. Ez már egy ilyen előkép. Hogy ilyen egy helyreállt testvéri kapcsolat. És ez az, amit Jézus akart mondani. Nem volt olyan, mint a tékozló fiú bátyja, aki elkezdett irigykedni, elkezdett csomó mindenbe. Mindent megtenni azért, hogy ha vissza is jön, ne úgy legyen befogadva. Ne úgy már helyreállás történjen, hanem Márta közben járt a testvéreért, hogy helyre legyen állva. Kérem a zenekart, hogy gyertek ide, és énekeljük el ezt az éneket. Még van bennem néhány gondolat, majd eközben elmondom. Egyre most figyeljünk oda, most jön még csak az új szövetség. Hogy Jézus Krisztusban lett egy atyánk. És ez azt jelenti, hogy mi egymásnak egy olyan szövetségben vagyunk egymásra, egy olyan testvéri szövetséggel, amit bár elrontott az ördög Kainon keresztül, és végig kísérheti az egész Ószövetségbe. Talán Mózes és Áron tudom kiemelni, akik testvérek is együtt szolgáltak. Én most hirtelen nem jutott eszembe más. Lehet, hogy van még egy-kettő. De ami nem tudott megvalósulni, az Jézus Krisztusban helyre lett állítva, és mi testvérei lehetünk egymásnak. Amen. És amikor ezt az éneket énekeljük, gyertek nyugodtan, adok egy mikrofont is, akkor nézzünk oda a keresztre. Mert ez a kereszten jöhetett létre, hogy mi testvére legyünk egymásnak. Ez nem másütt, ezt nem mi oldjuk meg. Nem egy kicsi helyreállással, nem egy kicsi javítással, vagy átgondolással, átértékeléssel, hanem egyetlen egy módon tud helyreállni ez, ha ez nincs meg, hogy Jézus Krisztus által tekintünk egymásra. A kereszten keresztül látjuk egymást. És ez teljesen más szemüveg. Most kezdjük el, és nézzük az atyát, és lássuk meg egymást benne. Lássuk meg azt, hogy ő az én testvérem, akit a kereszten keresztül most meglátok. Ahogy ezt énekeljük, nyugodtan nézzél körbe is, hogy ő az én testvérem, akit Jézuson keresztül meglátok. És nincs semmi, ami elválaszt már. Nem csak Jézustól, hanem az én testvéremtől. És egy módon, mert fiak vagyunk, Jézus Krisztus által, Jézusnak a testvérei.
kezembe fog, szerető karod, bennem minden helyre áll. Ha jön szellemed, bátorrá leszek, s a félelmet elszálltad fogva. Nem tart fogva semmi már. Fiad vagyok, atyád. Nem tart fogva
énekelnénk, hadd mondjam el a befejezést, nyugodtan maradjatok. Új szövetségben olvasunk arról, hogy hogyan indult el a testvéri kapcsolat. Az apostolok cselekedete második részében azt látjuk, hogy volt egy olyan közösség, ahol olyan szintre vitték a testvéri kapcsolatot, hogy mindenük közös volt. Olyan szinten érezték azt, hogy én felelek az én testvéremért, hogy lássam, hogy ő valóban rendben van, hogy beadták mindenüket közösbe, hogy közös legyen minden. Mondjuk most, hogy ez nem megvalósítható. De mikor ez volt, az Isten mellé állt ennek egy olyan szentséggel, hogy azt olvassuk az apcselbe, hogy nem mert közéjük elegyedni senki, aki ezt nem fogadta volna tisztán, őszintén. És amikor valaki ezt megtette, Annánias és Szafira, akkor Jézus példást tatuált, és akkor nekik meg kellett halniuk. Mert egy ilyen testvéri közösséget az Isten nem engedett felbontani. Ma eljutottunk oda, hogy azt mondjuk, mint Káin, hogy mi közöm hozzád, avagy őrzője vagyok a fele barátomnak. Nekem van magánéletem. Ne szóljanak már bele. Majd vasárnap találkozunk. Az, hogy ő neki mi a sorsa, mi történik vele, nem érdekes. Lehet, hogy ezt az állapotot valóban nem lehet fönntartani. És látjuk, hogy az új szövetségben azon a gyülekezeten kívül nem volt vagyoni közösség. De egy dolog volt, hogy onnantól kezdve figyeltek egymásra. És nem azt mondták, hogy avagy őrzője vagyok az én atyám fiának, hanem Jakab levelével azt olvassuk, hogyha eltéved a te testvéred, és te utána mész, és visszahozod őt, ez az Isten munkája. Az Isten ezt akarja, hogy őrzője légy a testvérednek. Ez a testvéri kapcsolat, hogy őrzöm, ha problémában van az élete, ha nehézségben van, akkor őrzöm. Nem jutok el oda, hogy azt mondom, hogy az én magánéletem fontosabb. Egy ilyen önző keresztény életet akar az ördög súlykolni. De olyan hálás vagyok azért, hogy ebben a gyülekezetben tudom azt, hogy sokan azért tudna itt bárki arról, azt mondja, hogy valakinek szükségben van, oda megyek és odaállok mögé. Valaki eltávolodott az úrtól, oda megyek és visszahívom őt. Isten erre hívott el. És ezt a testvéri kapcsolatot akarja az Isten megáldani és megerősíteni bennünk, hogy igazi testvérei legyünk egymásnak. Hogy vállaljunk felelősséget, hogy ne a Káinnak a magva legyen bennünk, hanem Jézus Krisztusnak a magva. A Káin magva az azt mondja, hogy avagy őrzője vagyok. A Krisztusnak a magva pedig azt mondja, hogy ő az én testvérem, oda küldöm Jézushoz, visszahozom Jézushoz, hogy legyen megoldás az életére. Ez a kettő létezik, nincs egy harmadik. Hogy nyilvánul meg az életünkben az Isten elkezdi megmondani? Hogy újra énekeljük ezt az éneket, és még ami ott van bennetek, azt addig enged, hogy Isten szelleme járjon át, és ez a testvéri, a testvérkép, ez rombolja le azokat a falakat, amik kialakultak. Rombolj el azokat a falakat, azokat a kulturális dolgokat. A kultúra nem előrébb való az Isten igényénél. Se a magyar kultúra, se semmi más. Hanem az Isten igény van előrébb. És enged, hogy gyakorlatban az Isten tudja megmutatni azt, hogy mit jelent az, hogy ezek az én testvéreim. Mit jelent az, hogy ő érte felelős vagyok. És az Isten meg fogja ezt mutatni. Amen.